Az a nő, akiről ma beszélünk, az gyakorlatilag 14 hónapig élt.
A Micsoda Nők Voltak podcast támogatója az AVO Magyarország, akik már több mint 135 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent.
Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
16. rész, Lili Elbe. Róla azt kell tudni, hogy Einár Wegner néven született férfiként, és hát arról híres, hogy ő volt az egyik első férfi, aki miután rájött, hogy a nem identitása szerint majd nem járt alakító műtéten esetet 1930-ban és 31-ben. Ebben a folyamatban végig ott volt mellette támogatóként és barátként a felesége. Nagyon harmonikus gyerekkora volt, két bátyja, meg egy nővére, a szülei is, meg a testvére is nagyon szerették, elkényeztették.
Ezt is szokták mondani, hogy de azért lettél ilyen, mert nem tudom, gyerekkorodban bántalmazott az apád, vagy olyan nyomorú gyerekkorod volt, és akkor ennek hatására lettél ilyen, és akkor tessék rögtön itt a első ilyen nagybetűs példa, hogy nem, mert ez nem múlik.
Volt, hogy azt hitték, hogy igazából nő, aki férfinek adja ki magát. Ott, hogy személyiségzavaros, skizofrén, homoszexuális, hisztérikus, elmebeteg, mindenféle dologgal félrediagnosztizálták. Különböző vizsgálatok, köztük vérvizsgálat után azt a diagnózist adta, hogy megállapította, hogy a 80-100%-ban nő. És hogy a vére is ezt tükrözi. Ezen az újjászületett 28 éves nőként, pont azért, mert úgy érezte, hogy neki nincs saját speciális tehetsége vagy képessége, úgy érezte, hogy neki egyedül az jogosítja fel őt a létezésre, ha egy szép nő lesz. Tehát, hogy ezért foglalkozott egyébként annyit a sminkjével, meg a külsejével, mert úgy érezte, hogy csúnya nőként így megérdemli mondjuk a meglepést, hogy ő miért szorított ki ebből a testből egy férfit.
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezekben a rövid évadokban, bár ugye nekünk hosszúnak tűnik egy-egy évad, különösen ugye a felkészülés miatt, de hogy mivel már vagy 100 nő szerintem még mindig van a listánkon, ezért nagyon nehéz mindig összerakni azt a 10 nőt, aki egy évadban van, és ráadásul, tehát amivel kezdtem a mondatomat, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyen régen élt nő, legyen olyan, aki nemrég halt meg, legyen magyar nő, legyen külföldi, legyen olyan, aki művészvilágból van, legyen, aki tudományvilágból, legyen fekete bőrű, fehér bőrű, mindenféle. Tehát, hogy tényleg nagyon színesre próbálunk egy évadot összerakni, és úgy gondolom, hogy a mai nőnk még ad egy külön szint ebnek a mi kis szivárványunknak, és bár nagyon sokat beszélgettünk róla, hogy jó döntés lesz-e, Lili Elbről beszélgetni, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nekünk kiemelten fontos feladatunk, hogy beszéljünk Lili Elbéről.
Igen, és hát, hogyha valakinek nem hangzana ismerősen a neve, amit szerintem felváltva fogunk Lili Elbnek, vagy Elbének mondani, hogy egyébként többféle kiejtéssel is találkoztunk, róla azt kell tudni, hogy Einár Wegner néven született férfiként, és hát arról híres, hogy ő volt az egyik első férfi, aki miután rájött, hogy a nem identitása szerint majd nem járt alakító műtéten esetet 1930-ban és 31-ben. Az eset egyébként azért is speciális, mert hogy a festőművész volt, és így a maga korában bizonyos ismertséggel is rendelkezett, illetve hogy ebben a folyamatban végig ott volt mellette támogatóként és barátként a felesége, Gerda Gottlieb, és hát kettőjüknek a kapcsolata, szerelme, szeretet, ez majdnem olyan híres, mint Lilinek a történet, ugye ezt dolgozza fel a Dán Lány című film, és igen, ahogy mondtad, ez egy különleges epizód, egyébként több szempontból is szerintem. Az egyik, ami különlegessé teszi, hogy az eddigi, ugye micsoda nőink általában, vagy hosszú életúttal, vagy különleges teljesítményekkel bírtak, és ehhez képest az a nő, akiről ma beszélünk, ez gyakorlatilag 14 hónapig élt. Hiszen Lili Elbe gyakorlatilag egy drezdai klinikán született 1930-ban, és onnantól 14 hónapja volt, ugyanis több nem átalakító műtéten is átesett, és az utolsó, ami arról szólt volna, hogy egy női méhet ültessenek a testébe, ez nem sikerült, ami ugye az immunrendszere kivetette az idegen méhet, és a fertőzésekbe halt bele. Az viszont egészen biztos, hogyha több idő adatik meg neki, akkor Lili, mint önálló személyiség, nagyon sokra vihette volna, tehát festőnőtől pilótanőig akármi lehetett volna belőle, illetve pont a festőművész nem, ez nem biztos, erre majd még rátérek, hogy miért nem. Tehát ez abból is különleges epizód, hogy ahhoz, hogy a teljes történetét megismerjük, igazából két embert kell bemutatnunk, ugye Einár Wegnert és Lili Elbét, ugye az ő korábbi férfi megnyilvánulását, illetve azt a nőt, aki lett belőle, szintén erre mindjárt rá fogok majd térni, hogy ez miért ennyire különleges, hogy itt tényleg két emberről kell beszélnünk, és nem egy kontinuitásról, tehát nem egy férfiról, akiből nő lett. Illetve hát még azért is speciális ez a rész, mert azért volt már egy pár epizód, ahol nagyon rövid idő alatt kellett ilyen, nem tudom, amatőr átmeneti specialistájává várnunk bizonyos témáknak, például, nem tudom, Frida Kahlónál a 18. századi közép-amerikai koloniális portréfestészet hagyományaiban, vagy ugye Madame Tussaudnál a Vias szoborkészítés részleteiben, vagy ugye C.J. Walkernél az afroamerikai hajzat kulturális és történelmi összefüggéseiről, és hát ez a rész is ilyen szempontból plusz háttérinformációkat igényelt, ugyanis, vagy legalábbis hát nekem kellett elég sokat kutatnom ebben a témában, mert így a transzneműségről, vagy más néven transzszexualitásról én nem tudtam sokat, hiába dől mostanában körülöttünk sajnos elég negatív kontextusban erről az információ, pontosabban a dezinformáció. Én ezzel bevallom, annyira nem foglalkoztam, mert ez nekem körülbelül annyira érdekes, hogy a szomszéd ember miért kékszemű, vagy miért a másik szomszéd meg miért barna, és mivel őket sem érdekli, különösen, hogy én hogy öltözöm, vagy milyen a nemi identitásom, én sem foglalkoztam ezzel, tehát hogy nekem ez egyedül abból a szempontból volt mindig érdekes, hogy nem tudom megérteni, hogy mi értelme van egy viszonylag szűk kisebbségnek az életét ellehetetleníteni olyan formában, ami az utóbbi időkben megtörtént. És mivel nagyon sok, már magával egyébként a transgender-gender fogalommal kapcsolatban is rengeteg téveszme élt körülöttünk, ezért a micsoda nőnek a történetébe ágyazva egy pár ilyen ismeretterjesztő epizódot be kell majd szúrnunk szerintem, hogy tisztázzunk pár dolgot.
Én is a Dán lány című film kapcsán találkoztam először a történetével, és emlékszem, nagyon magával ragadott, és nagyon megtetszett, hogyha lehet ilyet mondani, az az egész történet, de hogy azért a kutatómunka alatt kiderült, hogy ez se feltétlenül úgy volt, mint ahogy a filmbe földolgozták, szóval, hogy azért volt egy pár dolog, amit kicsit kiszínesítettek, lerövidítettek, nem úgy adott át a film, de nyilván alapja ez a történet, de...
Igen, egyébként meg egy nagyon szép filmről van szó, egy gyönyörű, szépen
igen,
fotografált.
Igen, érdemes megnézni, mert tényleg
meg jó hangulatú. Szép. Egyébként mi főleg, nem is, mert ugye a Dán lánynak, mint filmnek is van egy alapul szolgáló könyv, ami egyébként szintén egy fiktív regény, de amiből meg mi készültünk, az Einár Wegnernek, illetve Lili Elbének egy ilyen fél önéletrajzi könyve, ami nem sokkal Lili Elbe halála után jelent meg még 1933-ban, és egy Nils Hoyer nevű férfi adta ki, ami egyébként egy szerzői álnév, és ő Lilinek lett volna a jövőbeli szerkesztője, és ő volt az, aki összegyűjtötte egyrészt Einárnak, illetve Lilinek a naplóit, a levelezését, Gerdának, ugye a feleségnek a leveleit, illetve ilyen orvosoktól a beszámolókat, leírásokat, tehát hogy ez egy viszonylag korrekt leírása annak, hogy hogy is történt ez az eset, ez sajnos egyébként magyarul nem elérhető, de ha valaki megtalálja angolul és érdekli, olvasta, mert amúgy nem egy hosszú könyv, és ebben így nagyon pontosan végigkövethető egyébként, hogy hogyan is történtek az események. És akkor, hogy belecsapjunk a lecsóba, ugye a lényeg ennek a történetnek, hogy Einár Wegner egy transzexuális ember volt, ami azt jelenti, hogy a saját nemi identitását nem érezte azonosnak a biológiai nemével, a biológiai nemet pedig ugye az alapján határozzuk meg, hogy ki milyen nemi szervez születik. Ugye ez az elsődleges nemi jelleg, és ugye van a másodlagos, ami pedig a kamaszkor alap idején fejlődik ki, ez pedig elsősorban ugye a hormonok határozzák meg. Tényleg muszáj így az alapoktól kezdeni, mert mondjuk tételezek fel annyi tudást vagy tájékozottságot egyébként a hallgatóinkról, hogy tudják mondjuk a különbséget, hogy mi a transzexuális, a hermafrodita, vagy épp a homoszexuális között a különbség, de tényleg annyi téves információ kering erről, hogy muszáj valahogy így a nulláról kezdeni. És a transzexualitás, az vagy transzneműség, az ugye az egész egyszerűen azt jelenti, hogy, vagy legalábbis én így szoktam megfogalmazni, hogy egy testhez rossz lelket dobott a gép. Vagy valaki rossz testbe születik le, hogy egy kicsit ilyen spirituálisabban akarjuk megfogni, tehát, hogy valaki a fejlődése, felcseperedése során egyszer csak érzékeli, hogy hiába van férfi testben, ő nőnek érzi magát, vagy fordítva. Ennek általában az az első, vagy ezok az első jelei, hogyha valaki diszkomfortosan érzi magát a testében, undorodik a saját testétől, nem ritka ilyenkor, hogy valaki mondjuk öncsonkításba kezd, vagdosni kezdi magát, főleg kamaszkorban, nem érzi jól magát attól, hogyha nőként kezeli őt a társadalom, nem is tud ezeknek a szerepeknek megfelelni, és nem tud ahhoz a nemhez vonzódni, ami mondjuk neki az első legdeges nemi jellege szerint idézőjelbetéve normális lenne. Mondjuk, hogyha valaki egy férfi testbe születik női lélekkel, akkor ő, vagy női identitással, akkor ő a férfiakhoz fog vonzódni, de nem azért, mert ő homoszexuális, hanem mert a nők a férfiakhoz vonzódnak. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű.
Ezt szokták sokan összekeverni, hogy de hát, hogy akkor ő miért akar nő lenni, hogyha férfiakat szeret, de hát ugye alapjáraton az van, hogy a nők
vonzódnak a férfiakhoz,
igen.
És az ilyen emberekre általában egy nagyon kemény és rögös út vár, hogyha ezt a mondjuk úgy végzetet valamilyen formában élhető módon akarja magával cipelni, és ez egész, ez teljesen egyén függő, hogy ez kinek hol van ez a pont, amikor ő elkezdi magát komfortosan érezni a saját bőrében. Van, akinek elég az, hogy elkezd máshogy öltözködni, vagy máshogy viselkedni. Van, akinek elég, hogy mondjuk megváltoztatja a nevét, vagy a hivatalos írtokba jegyzett nemét, ez az, ami nálunk ugye már nem lehetséges. Egy jó 2 éve, illetve hát van a hormonális kezelés is a legdrasztikusabb ügye, a műtét. És ezek utolsó 2, ugye a hormonális és a műtéti beavatkozás, ezek elég komoly, vagy épp visszafordíthatatlan következményekkel járó beavatkozások, épp ezért minden országban nagyon szigorúan szabályozzák, hogy ennek milyen feltételek meglétel esetén lehet belevágni, és sehol nem lehet ezt 18 év alatt megcsinálni, és szülői beleegyezés nélkül, ahogy ezt sokat hallhattuk. Ilyen adatok kezdtek el terjedni, hogy Skóciában már 4 éves koruktól lehet átoperálni az óvodásokat. És ez onnan indult, hogy például Skóciában valóban volt nem törvény, hanem egy minisztériumi ajánlás arról, hogy a gyerekek 4 éves koruktól megválaszthassák azt, hogy az iskolában őt he vagy she, fiú vagy lány jelzővel illetik. Tehát nem a nemüket változtatják meg, hanem hogy ők kijelenthetik, hogy ők minek érzik magukat, és mondom, ez csak egy ajánlás, még csak törvény sem lett belőle, és azért 4 éves kortól, mert hogy onnantól kötelező az elemi. Tehát senki nem operáltat 4 éves óvodásokat. Vagy például voltak olyan adatok, hogy Svédországban 1500%-kal nőtt azoknak a kislányoknak a száma, akik magukat fiúnak érzik az elmúlt 2 évben, és közben a valóság ez pedig egy olyan, tehát a valóság az, hogy valóban készült egy kutatás, ami azt mutatta, hogy az elmúlt 10 évben mindenkorú lakosságra tekintve valóban 1500%-kal nőtt azoknak az aránya, akik segítséget fordultak valamilyen szervezethez ilyen kérdésben. És hogy most ebből egyébként lett-e valamilyen további lépés, vagy kiderült, hogy mondjuk nem is más a nemi identitásuk, mint a biológiai, nem, ezt így nem is tudni, de hogy most ezek kislányok, lányok, felnőtt, tehát hogy ilyen, erre nincs is vonatkozó adat, ez csak így, és még így is, ez csak a lakosság 0,6%-ét érintette egyébként. Ez 1500-szoros arány, tehát hogy még mindig nem beszélünk egy túl nagy számról, tehát ezzel szerintem fontos tisztában lenni, hogy nincs ilyen, hogy valakit óvodás korában átoperáltatnak mondjuk a szülői beleegyezés nélkül olyan szervezetek, akik erre akarják rávenni a gyerekeket.
Nincs hát. Amikor arról beszélünk, hogy betiltják, meg be akarják tiltani, hogy egy óvodáskorú vagy egy kisiskoláskorú gyereknek erről beszéljünk, vagy valami, és hogy ez nem reklám, ezt nem lehet reklámozni. Igen. Ez nem olyan, mint egy divat hullám, hogy most akkor látja a tévébe, vagy lát olyan embert az utcán, vagy hallja valakitől, hogy erről beszélnek, és akkor, hogy nem akar majd, tehát, hogy ez nem olyan, hogy látom rajta, hogy ő lila pólót hord, mert most a lila póló a divat, akkor ő is elkezd, szóval, hogy ezt nem lehet.
Nem, így. Ez kb. Amit rá akarna beszélni a gyereket, hogy figyelj, te inkább legyél kékszemű.
Igen, tehát, hogy igen, szóval, hogy
erről köthet, de nem lesz az.
Ez a döbbenet az egészben, és aztán viszont ezzel, hogyha majd nem beszélhetünk róla, azt fogjuk elérni, hogy ő azért, mert kék a szeme, azt fogja hinni, hogy úristen, velem baj van, igen. És hogy nekem miért kék a szemem, és akkor nem tudom, inkább becsukva tartja a szemét, csak hogy ne lássa más, hogy kék szemem, és akkor ebből lesz az, hogy 14 évesen öngyilkosak lesznek, meg depressziós életet élnek végig, már hogyha képesek egy teljesen más életet, vagy más szabályok betartásával, vagy rá saját magukra egy más életet ráerőltetve leélni. Szóval, hogy ezért fontos erről beszélni, hogy ne ilyen felnőttek nevelkedjenek, meg nőjenek föl.
És egyébként meglátni fogjuk, hogy valahogy nagyon furcsa, hogy torzult el a világ, ugyanis ennek például semmi köze szerintem, se a vallásossághoz, se ahhoz, hogy most konzervatív vagy liberális világban élünk, mert majd látni fogjuk, hogy például Liliábének sokkal könnyebb dolga volt bizonyos szempontból, mint valakinek, aki mondjuk ma, hogy Magyarországon születik, transzexuálisnak vagy transgendernek. Gender.
Még mielőtt a gendert mondom, még itt akarom azt elmondani, hogy és egyébként nagy számról beszélünk, mert bár pontos adatok Magyarországon nincsenek, csak a világ átlag alapján tudnak becsülni, és a népességnek az 1-2%-a nagyjából
érintett
ebben. És ez azért az elég nagy szám, igen.
Igen, és de ugye ez pedig megint nem azt jelenti, hogy mondjuk feltétlenül él körülöttünk 100 000 átoperált ember, vagy ilyesmi, hogy ennek vannak fokozatai.
Igen.
És egyébként ugye Jung óta tudjuk, hogy egy emberi lélek az animusból és animából áll férfi női lélek részből, csak éppen olyan világban élünk, ahol a nőkről a férfi lélek részt, a férfiakról meg a női lélek részt vágták le teljesen, igen. És az, hogy megegészségesek legyünk, pont erről is szól egyébként ez a módszer, hogy ezt a két részt valamilyen szinten muszáj újra összehangba hozni. Tehát, hogy mindegyikünkben van egy kis férfi, és mindenkiben van egy kis nő, csak éppen mondjuk olyan durván van levágva, hogy mondjuk egy férfi ezért nem tud sírni. És egyébként itt jön még képbe a gender elmélet, vagy gender tudomány, amit én nem tudom, remélem meg. Bocsátják a hallgatók, hogy egy kicsit én ezt is szeretném tisztába rakni, mert a gender szó olyan gyakran hangzik el a transzszexualitás kérdésével összefüggésben, és nem tudok rájönni, hogy miért, mert az úgynevezett genderelméletnek, genderideológiának, ami egyébként egy hibás megfogalmazás, mert ez nem ideológia és nem elmélet, hanem tényekről van szó, és igazából egy tudományágról, semmi köze alapvetően ehhez a kérdéshez. A gender tudományok, hogy miről szólnak, azt egy nagyon röviden szeretném egy példával mondjuk illusztrálni. Tegyük fel, hogy van egy képzeletbeli nő, mondjuk Juli, aki 40 éves, Juli kiskorában mondjuk sokat hallott Marie Curie-ről, ezért nagyon szeretett volna is fizikus vagy tudós lenni, ám végül mégis óvónő lett, született két gyereke, akiket amíg egyedül volt otthon, gyesen addig teljesen egyedül látott el, később visszament dolgozni, de amikor a férje szülei betegek lettek, akkor úgy döntött, hogy csak félállást vállal, hogy legyen ideje gondozni őket. Így Julinak gyakorlatilag van 4 munkája, anyuka háztartást vezet, betegápol, és még van egy pénzkereső állása is. Az apósa gyakran goromba vele, a férje gyakran türelmetlen, mert az meg dupla műszakban dolgozik, hogy az ő kiesett keresetét pótolni tudjuk, de Juli sose szól ezért vissza, mert mindig megmagyarázza magának, hogy az apósa beteg vele, türelmesnek kell lenni, a férj meg kimerült vele is türelmesnek kell lenni. Így aztán Juli gyakorlatilag magányosan, depressziósan és tehetetlenül szemleli, hogy halad el mellette az élet, néha egy szem Xanax-szal és egy pohár fehérborral könnyít a helyzetén. És közben ott van mondjuk a férje István, aki szintén mondjuk túl van a 40-en, ő mondjuk annak idején szeretett volna a pszichológus lenni, vagy egy hospice alapítvánnyal emberekkel dolgozni, de olyan sokat hallott, hogy ez nem egy férfinak való foglalkozás, és hogy ezzel nem lehet családot fenntartani, hogy ezt feladta is mondjuk elment, nem tudom, könyvelőnek. Ugyanakkor az életét üresnek és értelmetlennek érzi, mert úgy érzi, hogy a gyerekei és a felesége már nem kötődnek hozzá, hogy már csak egy egyszerű pénztermelő család fenntartó gépezet ebben a családban. folyamatosan fáradt, nem tudja kezelni az érzését, ha valaki feldühíti, akkor egyből ordít, esetleg eljár a keze, és egyébként amúgy meg ettől sírva fakadna ettől az élettől, de hát nem teszi, hanem magába folytja, úgyhogy ő belőle meg egy szív- és érrendszeri problémás dükezelési és érzelemkimutatási problémákkal küzdő szerencsétlenség lesz. Jó eséllyel szintén alkoholista. És a lényeg az, hogy Gyuli és István élete azért alakult így, mert hogy az úgynevezett társadalmi szerep elvárásoknak megfelelően alakították az életüket. Ugyanis a gendertudomány ez erről szól, hogy mik azok a társadalmi szerep elvárások, amiket olyan szinten internalizálunk, magunkével teszünk, hogy emiatt gyakorlatilag el tud torzulni az egész életünk és a személyiségünk. És a gendertudományok nem tagadják azt, hogy két nem van, mert ez találni ilyen információkat, hogy ők a nemek elmosását akarják bebizonyítani, és hogy nincs is férfi és nincs nő, nem a gendertudomány az azt mondja, hogy van biológiailag nő és férfi. Ezeknek az a jel biológiailag a nő jellemzője, hogy van méhe és petefészke, emellett több benne az ösztrogén, mindáltal van melle, kerekebb a csípője, kevésbé szőrös, magasabb a hangja, és mellette van a biológiai férfi herével, pénisszel, több tesztoszteronnal, mélyebb hanggal, stb. Viszont az, hogy ezek így vannak egy emberi testben, ezek nem indukolják azt, hogy mondjuk Joli önfeláldozásra és önfeladásra hajlamos legyen, és konfliktuskerülő, sem pedig azt, hogy István agresszív legyen, és alacsony konfliktuskerülési képességekkel bírjon, és elszigetelje saját magától az érzelmeit. És mint mondtam, ennek az az oka, hogy ők társadalmi szerepelvárásukat tettek magukévá. Ezt a kicsit körülményes társadalmi szerepelvárást én egyébként úgy hívom, hogy káros sztorik. És ezek olyan sztorik, amiket mi már évezredek vagy tízezredek óta folyamatosan hallgatunk, nagy képet nézve, és ami a személyes történetünkben is valószínűleg gyerekkorunk óta hallgatjuk. És hogy mik ezek a sztorik? Hát például azt, hogy a lányok háziasabbak, mint a fiúk. Hogy a lányok jobban tudnak vigyázni a ruhácskájukra, még egy fiúnál ez a normális, hogyha folyamatosan koszos. Hogy a lányok nem veszekszenek és nem verekszenek, még ha két fiú fakarddal ront egymásnak, vagy a játszótéren bunyózik, akkor azt mondjuk, hogy már csak ilyenek. Hogy a kislányoknak azt mondjuk, hogy a konfliktusban engedni kell, mert hát mégiscsak a szent a béke. Hogy a lányok gondoskodóbbak, jobban tudják másoknak a gondját viselni. Hogy a lányok rosszabbak a reáltárgyakból, még a fiúk ebből erősebbek, hogy a lányok túlérzékenyek, a fiúk nem sírnak, hogy a pénzkeresés család van, tehát ez férfi dolog, és a többi, és a többi. Magyarán a gender elmélet, és mondjam, hogy ez nem elmélet, mert az, hogy ilyen szerepelvárások vannak, léteznek, és ezek változnak, mert egészen mást vártak el mondjuk egy viktoriánus korabeli nőtől, mint mondjuk az ókori Görögországban, ez egy tény, tehát ez nem ideológia, nem elmélet. Ezek ezzel foglalkozik a gender tudomány, hogy ezeket a szerepelvárásokat vizsgálja. Hol jelentek meg, miért jelentek meg, milyen csatornákon, filmeken, könyveken, főhősnőkön, filozófusok munkájunk keresztül jutottak el hozzánk, vallásos meggyőződéseken át, hogy. És én röviden úgy szoktam megfogalmazni, hogy gender tudomány azokat a káros történeteket, sztorikat vizsgálja, amitől ilyen nyomorultá tudjuk tenni saját magunkat. És őszintén szólva nekem is ezzel telik ez a nőtörténeti kutató munkám, nagy része ezzel foglalkozik, hogy én is ilyen történeteket keresek. És én ezt nagyon szívesen tanulnám a CEUM például mesterképzésen, ha ezt nem tiltották volna be. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy miért tiltották ezt be tulajdonképpen? Mi a fene köze van ennek az egésznek az átoperált nem létező óvodásokhoz? Hát azért. Nem, az, hogy senki nem tudja, hogy miről szól igazából a gendertudomány. Csak elkezdtek vele dobálózni, és egy ilyen félelmetes valamit ráhúzni, és én egyébként most, aki ezeket például betiltotta, most vagy azt tudom elképzelni, hogy tényleg fogalma nincs róla, hogy miről szól, vagy nagyon jól tudja, hogy ez egyébként alapvetően a patriarchális rendszer szereplőosztását akarja megcsekjezni, és ezért tiltotta be. Tehát igen. Én ezt a kettőt tudom elképzelni.
Valószínűleg. Igen, mert attól félnek, hogy az, hogy a birkákat két irányba tudjuk terelni, hogy vannak a kék birkák, meg a pirosak, majd nem ez lesz, hanem rájövünk, hogy egyébként van...
Lett belőlük zöld is, lila.
Zöld is, meg lila is, meg rózsaszín is, meg mindenféle. És hogy nem két csoportja van a birkáknak, hanem minden birka más és más. Igen. Mert hogyha a férj otthon mosogat, akkor már papucs, hogyha a nő dolgozik, így akkor van. Meg ő hordja a nadrágot.
Igen. Vagy karrierista. Valami. Igen. Vagy önző. Vagy a fene tudja. Szóval. Vagy rossz anya.
Igen.
Meglehetősen sok ilyen van.
Igen, ez egyébként érdekes, hogy miért kötik ezzel ennyire össze.
Tudom, ez a gender szó, ez egy ilyen jó valami, amivel jól meg lehet mindenkit kavarni. Most remélem, ez tényleg nem baj, hogy ezt ilyen hosszan kifejtettem.
Nem, szerintem tök fontos erről beszélni, mert tényleg, amit mondtál is, hogy hogy változik, sokkal jobb a helyzet, mint régen volt, de még mindig nagyon, nagyon rossz a helyzet.
Sok szempontból, igen.
Nagyon rossz a helyzet, igen.
Na jó, de akkor visszatérek most már Lili Elbéhez. Remélem, mindenkinek volt türelme ezt kivárni. Honnan is kezdjem? Lehet, hogy onnan kezdem egyébként, hogy ez az önéletrajzi könyv is mondjuk felépült. Ez a könyv ez onnan indult, hogy Einár Wegnert, ugye a sikeres festőt, már úgy túl a 40-en ismerjük meg, és egy életének egy nagyon nehéz szakaszában, amikor már sokat betegeskedett, fizikálisan és mentálisan is elég rosszul érezte magát a bőrében, sőt öngyilkos gondolatokat is forgatott a fejében. Amikor is találkozott egy Magnus Hirschfeld nevű orvossal, ő a regényben egyébként álnéven szerepel, ő egy orvos-pszichiáter volt, aki eredendően a homoszexualitással foglalkozott, és akkor fordult el felé a téma felé a figyelme, amikor egy katona páciense, valószínűleg azért, mert szégyelte egyébként a eltitkolt homoszexualitását, öngyilkos lett. És ezzel az orvossal, aki egyébként a szexológiának egy ilyen speciális területével foglalkozott, végül összekötötték Einárt, aki elmondta neki, hogy ő nem beteg, meg nem őrült, hanem egy létező olyan jelenség, idézelbe téve áldozata, hogy ő férfi testbe születve nőnek érzi magát. És felajánlja neki a műtéteknek a lehetőségét, amivel Einár él is, de mielőtt befeküdne a klinikára, gyakorlatilag tolva mondja az élete történetét, gyakorlatilag mint egy ilyen búcsúzóként, és az első műtét után Lili veszi át a szót, és ő kezd magáról beszélni a regénynek, vagy hát az életrajzi regénynek egy ilyen kisebb szakaszában. És Einár történetében különleges az, hogy ahogy ő erről vall, őnek az élete legnagyobb része nem azzal telt, hogy ő mondjuk nőnek érezte volna magát. És próbáltam élménybeszámolókat olvasni, vagy leírásokat transzszexuális emberektől, hogy nekik milyen érzés volt az, amikor ugye ezt először felfedezték, és találtam ugye egy pár ilyen jellemzőt. De olyannal mondjuk így nem nagyon találkoztam, mint ami Einár Wegner esetében történt, hogy ő felnőtt koráig nem látta jelét annak, hogy neki az identitása nem megfelelő a biológiai nemével. A gyerekkorát egyébként úgy írta, és ezzel is szinte kivételt képez a micsoda nők sorában, hogy nagyon harmonikus gyerekkora volt, két bátyja meg egy nővére, a szülei is, meg a testvére is nagyon szerették, elkényeztették. Egyedül annyi, mondjuk úgy furcsaságot fedezett fel magán, hogy sokkal magasabb volt a hangja, mint a korabeli fiúknak, tehát valahogy ő saját maga próbált elmélyíteni, hogy kicsit ilyen mélyebb csengésű legyen, illetve, hogy amikor a majdnem bele egykorú lánytestvérével sétált az erdőben, akkor szerette tolni annak a babakocsiját, ami mondjuk ilyen nincsen, hogy annyira semmi különös, mert játszottak, gyerekek voltak, illetve egyszer történt vele az iskolaudvaron, hogy egy lány, aki az osztályába járt, a fejében nyomta az ő kislány kalapját, és így felkiáltott, hogy tök úgy néz ki, mint egy lány. És akkor ezzel mindenki nevetett, de Einár is, tehát hogy ezt nem vette zokon, mire a pedellus oda ment és pofon vágta, hogy ilyet nem szabad és nem lehet csinálni.
Egyébként a harmonikus gyerekkor kapcsán azt akarom ide szúrni, hogy ugye ezt is szokták mondani, hogy te azért lettél ilyen, mert nem tudom, gyerekkorodban bántalmazott az apád, vagy olyan nyomorú gyerekkorod volt, és akkor ennek hatására lettél ilyen, és akkor tessék rögtön itt az első ilyen nagybetűs példa, hogy nem ezen múlik.
Így van. Úgyhogy egyébként Einár ebből a szempont, hogy teljesen átlagos gyerek és kamaszkor tudott magáénak, 19 évesen ment el a festőakadémiára, ahol egyébként annak a rendje is módja szerint mondjuk úgy csajozott is, elvesztette a szüzességét, és aztán megismerte Gerda Gottliebet szintén az akadémián, aki szintén egy festőnő volt, és ez egy nagyon nagy szerelem volt az első látásra, össze is házasodtak, és támogatták is egymást a munkáikban, illetve a hivatásbeli előrejutásban, azért is költöztek Párizsba, olvastam valahol, hogy azért, mert, hogy nem tudom, Einár későbbi női, de tehát későbbi életét, mondját annyira nem tolerálták volna Dániában, de én úgy olvastam, tehát ő maga mondta azt, hogy azért mentek Párizsba, mert hogy ott Gerdának ez az Art Deco portréfestő stílusa, vagy technikája ott jobb fogadtatásban részesülhetett. És ugye ott történt már Párizsban, hogy Gerda, ugye aki portrékat készített, hiába várta az egyik közös barátnőjüket, egy táncos nőt, hogy készítse a portréját, ő nagyon sokat késett, és elkezdett aggódni, hogy nem lesznek készen, és ezért megkérte a férjét, Einárt, hogy vegye már fel a ruháit, hogy legalább addig azzal haladjon. És akkor így úgy felvette a cipőt, a ruhát, stb. Akkor még annyira látták, hogy olyan jól áll neki, hogy vízből kerestek még egy parókát, és így elpoénkodtak ezzel a dologgal, amikor megérkezett a modell, a közös barátjuk, ő volt, azt hiszem, Anna Larsen, hívták, és hát amikor így meglátta Einárt, akkor így leesett az áll, és azt mondta neki, hogy vagy nő voltál valamelyik előző életedben, vagy ezúttal üzött vele trévát a természet, és hogy ez így Einárnak a fülében nagyon megragadt, viszont a filmmel ellentétben, ahol egy ilyen nagyon gyors tranzíciót látunk, hogy azonnal, nem tudom, felfedezte magában Lilit és a nőt, a valóság az, hogy, és tőle kapta egyébként a Lili nevet Einár ettől az Anna nevű barátjuktól, hogy ez a Lili nevű lány innentől kezdve éveken át így szakaszosan így felfelbukkant. Így nem tudom, néha, ha unatkoztak, akkor nem együtt mentek el Einár és Gerda egy, nem is tudom, estére, hanem mondjuk Lili töltöztették be. Volt egy olyan este, ahol egy ilyen Pierret kosztümöt öltött magára egy jelmezbálon, és ahol nem tudom, egész este ilyen nagy sikereket ért el, férfiak udvaroltak neki, önök féltékenyek voltak rá, és ezután kezdett el Lili modellként is szerepelni az életükben. Gerdának ő lett a legnagyobb múzsája és isletője, és az róla készült képei egyébként nagyon népszerűek voltak, és valódi szakmai sikereket ért el általuk, de egyébként volt, hogy mondjuk Einár és Gerda lementek délre Olaszországba ilyen tanulmányútra egy évre, és ott elő se jött Lili, és eszükbe se jutott. Csak amikor utána visszatértek Párizsba.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És akkor utána ott volt egy forduló pont, amikor ők újra leutaztak pár év, egy-két évvel később megint Olaszországba, és akkor ott megint, már nem is emlékszem pontosan, hogy, de hogy valamilyen előadásra kérték meg, hogy szerepeljenek, és hogy Einárnak nem volt kedve, és akkor Gerda felültet, hogy jó is Lilinek, vagy ez neki való szerep vagy mulatság. És akkor ott történt, hogy hiába öltözött vissza Einár férfinak, mondjuk elkezdtek iránt a férfiak érdeklődni. Tehát, hogy mondjuk ezeken az üdülő helyeken ilyen fiatal fiúk társaságában utazó idős milliómosok így elkezdtek neki ajánlatot tenni, és nem értette, hogy miért. És szintén ekkoriban történt egy ilyen előadás során, hogy megismerkedtek egy Claude Lejeune nevű műkereskedővel, aki így látta meg egyébként először Lili formájában Einárt, és csomó időt töltöttek így hármasban Gerdával. Tehát, hogy egy kicsit ilyen gavallér kísérület mind a kettőjüknek, de egyébként Einár mi voltában is jó barátja volt a festőnek, viszont ekkortól kezdett Lili egy önálló személyiségé alakulni. Tehát, hogy így az volt mondjuk a jelző, hogy Lilinek lettek saját barátai, aki mondjuk Einártól függetlenek. Lettek saját emlékei, amikre mondjuk Einár nem emlékezett, amikor visszaalakult. Tehát, hogy és nem is úgy beszéltek magukról, hogy na most akkor Einár öltözik be Lilinek, hanem hogy teret adnak Lilinek, hogy hagyják, hogy megjelenjen. És amikor nem volt velük, elkezdtek róla úgy beszélni, mint egy harmadik személyről. És ott elkezdett hiányozni nekik. És egy ponton, miután már egyébként ezzel a bizonyos Claude-dal megismerkedtek, olyat is mondtak egymás között Gerd és Einár, hogyha így Lili eltűnne, az most már olyan lenne, mint egy gyilkosság. És ezen a ponton, amikor elkezdett Lili ennyire önálló személyiséget ölteni, jött például ez a filmben is megjelenített részlet, hogy Einárnak elkezdtek ilyen időszakos orvérzései lenni, mindenféle hangulatingadozásokkal társítva. Tehát gyakorlatilag egy ilyen álmenstruációs tüneteket kezdett produkálni, és még azt kell látni, hogy például Lili, amikor Lili volt, akkor sose lehetett benne érezni Einárt. És egy darabig Einárban sem Lilit, amikor ő Einár volt, de ez elkezdett megfordulni, tehát már Einárnak már akkor is voltak ilyen Lili-szerű vonásai vagy gesztusai, amikor ő egyébként mint férfi volt jelen a testében. És egy pont után, amikor ő Einárként jött-ment a világban, akkor például volt, hogy azt hitték, hogy ő igazából nő, aki férfinek adja ki magát. És gyakorlatilag ez volt az első olyan alkalom, amit atrocitás érte a társadalom részéről, mondjuk nem olyan durva, mint a filmben, hogy mondjuk megverték volna. Tehát ott egyébként lánynak öltözve verték meg, azt hiszem. És itt meg fordítva volt, hogy így beszóltak utána, hogy milyen dolog az, hogy férfinek adja ki magát, és most nem tudom egyébként, hogy azért, mert ez volt a feltűnőbb, és nőként ő annyira öltözve, annyira nőies volt, hogy senkinek nem tűnt fel, vagy az akasztotta ki ennyire a társadalmat, hogy egy nő adott esetben nadrágot húz, ami egyébként nem egy olyan szörnyűség. Nekem volt egy, vagy nem annyira elképzelhetetlen, nekem volt egy tárlatvezetésem tavaly az Iparművészeti Múzeumban, és még előtte az a kurátortól, Csepregi Noémitől én hallottam egy előadásba, hogy még 1911-ben is megtörtént, hogy két nőt, akik bicikli nélkül, de biciklis nadrágban sétáltak az Andrássy úton, kifütyültek a járókelők. Tehát, hogy én még ezt is el tudom képzelni, hogy ez jobban kiakasztotta volna mondjuk a társadalmat akkor, mint hogyha mondjuk egy férfi, azt veszik észre, hogy egy férfi van női ruhában. És a történet pedig úgy folytatódott, hogy Einár, aki egyébként egy nagyon egészséges férfi volt, elkezdett betegeskedni. Tehát, hogy nem tudom, egymás után jöttek a megfázásai, folyamatosan köhögött, depressziós lett, egyre melankolikusabb, festeni se volt kedve, volt egy pont, amikor azt mondta, hogy nincs már bennem semmi más élő, csak Lili. És ahogy ez egyre rosszabb lett, úgy kezdett el orvosokat látogatni. És hát ott, hogy személyiségzavaros, skizofrén, homoszexuális, hisztérikus, elmebeteg, mindenféle dologgal félrediagnosztizálták, illetve egy orvostól röntgensugárzást is kapott, ez helyesen van a filmben megjelenítve, aminek egyébként elég érdekes következményei lettek, hogy arra majd mindjárt rátérünk. És hát, minthogy senki nem tudott rajta segíteni, egészen odáig jutott, hogy 1929 májusában eldöntötte, hogy egy évet ad magának, hogy ez a dolog valahogyan megoldódjon, és hogyha ez nem sikerül, akkor május 1-én 1930-ban megöli magát. Most februárban találkozott ezzel a Hirschfeld doktorral, aki így végül így megadta neki az iránymutatást, hogy merre lehet indulni. És egyébként ez Einár sztoriának az újabb különlegessége, tehát hogy benne, mintha eleve élt volna elrejtve egy Lili nevű lány, akit egy ilyen véletlen életre hívott, és ez a Lili elkezdett így erősödni, kiteljesedni, és így elkezdtek ketten osztozni ezen a testen, majd Lili elkezdett erősebb lenni, és így szinte el szívni az élet előtt Einártól, és Einár tudta, hogy ő most nem adja át a terepet Lilinek, akkor abban mind a ketten belehalnak. Uh-huh. Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős kettős személyiségről beszélhetünk, akik megértéssel vannak egyébként egymás iránt ebben a testben, de valahol ellenségek is, mert tudják, hogy nincs hely mind a kettőjüknek. És tehát, hogy ez amennyire én olvastam, és erre akartunk volna valaki külső szakértőt is többek közt beszerezni, hogy segítsen nekünk, mert én nem találkoztam mondjuk olyan transzszexuális embernek a történetével, aki mondjuk ilyesmit írt volna le, hanem hogy tehát ő egy személy maradt, aki egy rossz testben van, de hogy ez ő maga maradt volna végig, és nem az, hogy valakinek egy ilyen megkettőződés folyományaként alakul ki egy ilyen új személyisége. És ami még nagyon fontos egyébként erről a két személyiségről, hogy ők a maguk módján mind a ketten egészen addig, amíg Einár el nem kezdett betegeskedni a maguk módján, teljesen egészségesek voltak mentálisan, lelkileg a saját identitásuknak megfelelően viselkedtek, és megfelelően vonzódtak nemekhez. Tehát, hogy Einár soha nem vonzódott férfiakhoz, és egyébként Lili a férfiakhoz vonzódott, de nála ez lassabban jött el, tehát ez is a filmben gyakorlatilag ilyen megcsalással kezdődik, hogy beöltözik nőnek, és gyakorlatilag egyből megcsalja Gerdát. Ez nem így történt, tehát Lili életében lassan kopogtattak be a férfiként, de egyébként egy heteroszexuális nőként létezett. És például, amikor a Hirschfeld doktorral összetalálkozott először az Einár, akkor őt megkérdezte tőle, hogy vonzódott-e valaha férfiakhoz, és ő egyből így mondta, hogy nem, Jézusom, de hogy is soha. Uh-huh. Hát mert őt Einárként kérdezték, és ő sosem érzett ilyesmit. És most ez miért alakult így? Most erre két, az egyik az, nem tudom, a saját gondolatom, hogy az is lehet, hogy mondjuk azért itt még így éppen, hogy kijöttünk ebből a viktoriánus Edward kori dolog, vagy hát ilyen eszmerendszerből, ugye nem sokkal vagyunk túl a 20-as évek kicsit bolondabb világán, lehet, hogy annyira erősen elnyomta magában ezt a női oldalt, hogy ez csak egy ilyen személyiségkettőződés útján tudott előtörni, bár mondjuk ezt én azért kétlem, mert ő Párizsban azért egy elég liberális, fiatalos közegben éltek. És hát ugye ott van még a másik lehetőség, hogy ő nem transzexuális volt, hanem inkább a hermafroditizmus egy bizonyos formájában szenvedett, mert hogy ez amúgy meg egy rendellenesség, egy fizikai rendellenesség. És ezért egy elég homályos dolog, tehát ezt elég nehéz visszafejteni, de például az életrajzban szerepel, hogy a Hirschfeld az első találkozásukkor azt mondta neki, hogy neki van egy olyan gyanúja, hogy neki nem csak férfi, de női nemi szerve is vannak valahol elrejtve a testvében, csak azok nem fejlődtek ki, illetve különböző vizsgálatok köztük vérvizsgálat után azt a diagnózist adta, hogy megállapította, hogy 80-100%-ban nő. És hogy a vére is ez tükrözi, és hogy most ezek hormonvizsgálat volt, vagy milyen vérteszt volt, illetve 30-as években ebből így mit tudtak megállapítani, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy egyébként van ennek összefüggése, mert ma is vannak olyan rendellenességek, például a nőknél a PCOS, ami a tesztoszteron szintet növeli, meg férfiaknál is van olyan betegség, amitől mondjuk az ösztrogén burjánzik el a testében, de ez nem változtat a nemi identitásukon. És egyébként egy műtét után az egyikből a négy közül fel is fedeztek végül valamilyen elcsökevényesedett valamit, ami lehetett akár régen egy petefészek is, csak ezt meg a röntgensugárzás miatt, ami ezt ugye olyan szinten károsította, nem tudták sosem annyira pontosan meg állapítani, tehát hogy itt lehetséges, hogy ez a testi rendellenesség okozott egy ilyen kettőződést a személyiségben. Ami egyébként nem változtat azon, hogy a transzszexualitás minden fájdalmát és keservét meg kellett járnia, tehát ez csak a történetnek egy kicsit ilyen árnyalása. Akár mondtam el, hogy valószínűleg ez az oka annak, hogy ilyen speciális módon jelentkezett nála ez a női identitás.
Én nekem a Sziszi jutott egyébként eszembe, most egy kicsit visszaugrok az időben, mert hogy mondtad az Einárnak az orvérzést, meg ezt, hogy mennyire érdekes tényleg, hogyha a lélek nincs rendben a testben, akkor ténylegesen ott vannak ezek a pszichoszomatikus jelek, hogy így a Sziszi is köhög is, meg mindenféle betegségek voltak, amikor nem volt jól az életében.
Igen, erre egyébként mindegyiknek jobban kéne figyelni.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon. És azért is akartam mindenképp ezt itt kihangosítani, mert hogy tényleg ennek sokkal nagyobb a jelentősége, és hogy tényleg oda érdemes odafigyelni a testünk jeleire. Mert hogy ugye abban, tehát hogy ugye ott annál a részén, amikor az Einár jó volt, és az Einár jól volt, és aztán előjött Lilinek, meg semmi baja nem volt. Szóval ebbe ez az érdekes.
Igen, igen, ez ahogy mondod, hogy ő amikor megjelent, akkor gyakorlatilag eltűntek majdnem teljesen a betegségek.
Igen, ahogy ezt olvastam, hogy még az Einár feküdt az ágyba, és szenvedett, addig Lili ment, és táncolt, és nem tudom.
Igen, ezért ez elképesztően érdekes. Igen, akkor visszatérek mondjuk így a történet kronológiájára. Tehát a lényeg az, hogy a 30-as években elkezdődtek a műtétek, az először Berlinben, ott, ha jól tudom, egy here eltávolításra került sor, ami után őt már be tudták utalni Dresdában egy női klinikára, és ott utána került sor mondjuk a pénisznek is az eltávolítására, és itt már az első műtétből is egyébként, ugye amit említettem, hogy Lili ébredt fel, és így mindenki a nővérek közül, meg az orvosok közül ilyen letaglózva állt a tény előtt, hogy ő egy női hangon szólalt meg. Tehát, hogy egy ilyen nagyon tiszta szoprán hangja lett, és amikor, nem tudom, küldtek neki egy virágcsokrot, és a műtét után két nappal is ő megköszönt egy levélben, akkor így nézték, hogy ez már nem az ő kézírás, hanem ez egy női kézírás. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség azért ez is önmagában is, és ezen a Dresdai klinikán Lili utána elég hosszú hónapokat töltött, és ezt ő nagyon megszerette ezt a környezetet, ami egyébként nem csoda, mert ott a nővérek is, meg az orvosok is mind nagyon kedvesek, meg gyengédek voltak vele, még azon is gondolkozott, hogy beáll ápolónőnek, és ott marad. Ami egyébként nem csoda, mert ahogy említettem, ő ezen a klinikán született, de felnőtt nőnek, és egyébként érdekes, hogy Lili fiatalabb, mint Einár. Tehát, hogy ő neki a személyiség is egy 20 éves lányé volt, miközben mondjuk Einár volt 40. Tehát, hogy ő 20 éves nőként született meg egy ilyen klinikán, ahol annyira új teremtés volt, hogy Tehát, hogy számára minden új volt. Neki nem voltak, legfeljebb két barátja volt a saját Rogán, hiszen ugye minden barátja Einári volt. Nem voltak rokonai, mert azok is Einári voltak. Nem voltak gyerekkori emlékei. Tehát ő ezekre emlékezett, meg nem felejtette el őket, de hogy ilyen nagyon halvány, mint amikor egy álomra próbálunk visszaemlékezni. Legalábbis azt hiszem, ő így fogalmazta meg. És nem is volt mondjuk teljesen olyan, mint akit Párizsban ők még életre hívtak, aki ilyen táncolt, meg életvidám volt, annál még annál is így, mondjuk úgy idézőben újabb volt. Tehát, hogy egész egyszerűen nem volt még saját identitása, és amikor mondjuk az orvosa mondta neki, hogy két műtét között nyugodtan hozasson vásznat és fessen, akkor ezen teljesen lesokkolódott, hogy hát de ő nem fest, az nem ő volt, és neki nagyon rosszul esett egyébként, amikor az orvossal, akit ő nagyon nagyra tartott, meg talán picit bele is szeretett, őt úgy apostrofálta, mint Einárnak egy ilyen folytatását, aki hát most testet kicsit megváltozott külsőleg, de amúgy ugyanaz az ember maradt. És hogy ő ettől nagyon depressziós lett, meg főleg amikor mondjuk érkeztek hozzá levelek Einár nevén, tehát hogy amit neki továbbítottak, és egy hatalmas lépés volt neki például, amikor megkapta még ott a szanatóriumban az útlevelét, amin az új fotója, az új neve, és oda volt írva, hogy Lili Elbe, és mint hogy nem ennő. És hogy neki ez egy ilyen hatalmas segítség volt ahhoz, hogy rájöjjön, hogy ő most már egy saját jogán létező emberi lény, akit így fogad el a társadalom is, és ezért lenne annyira fontos, hogy mondjuk hagyják ezeknek az embereknek, hogy olyan papírokkal mászkáljanak, ami tükrözi az ő identitásokat, amit nálunk két éve érthetetlen módon nem lehet. De a 100 évvel ezelőtti Dáni, aki bocsájtott neki egy ilyen útlevelet. Tehát, hogy Lili amúgy nem úgy szabadult ki, mondjuk úgy ebből a kettős testből, hogy úgy belerohant a világba és élvezte volna, hanem ez egy nagyon lassú folyamat volt számára, mert attól is félt egyébként, hogy mondjuk kinevetik az utcán, vagy meg elkezdenek remutogatni. És aztán így szép lassan így elkezdett kikijárni a szanatóriumból, és rájött, hogy ott a nők, úgy, az emberek, nők férfiak úgy kezelik az utcán, mint egy átlagos nőt. És a következő nagy lépés egyébként az volt, amikor hát őt többé nem lehetett férfinak tekinteni jogilag, és hát Gerdával ők meg még mindig házasok voltak, és hát ugye ezt valamilyen módon rendezni kellett, és hát ugye ezt a Dán királyhoz kellett egy petíciót benyújtani, hogy érvénytelenítse a házasságot, mert hát nő között nincsen házasság. Ugye a törvények vagy a vallás szerint sem, és ez két hónapon belül behívták őket egy meghallgatásra, ami tartott egy fél órát, ezt egyébként egyikük sem részletezi leveleiben, hogy milyen volt, tehát most én ebből arra következtetek, hogy nem volt annyira sem megalázó, se dráma, és így mondták, hogy jó, hát akkor ez egy nő. És akkor granuláljuk, és innentől kezdve egyébként minden hivatalos papírjában is viselhette a Lili Elbe nevet, és a neme megjelölését, és hogy tehát, hogy azért ezt csak gondolnád egy 100 évvel ezelőtti monarchiában, hogy ez is ilyen mukfuk. Hát, hogy kimondják, hogy igen, ő egy nő. És hogy ez így nem volt, nem tudom, egy ilyen közfelháborodást okozó dolog, vagy ilyesmi.
Azt mondd már meg még nekem, mert hogy a filmben például Gerda, úgy emlékszem, hogy ott azért volt némi sértődöttség kicsit, meg féltékenység, meg volt egy minimális harag az Einár fele, hogy ezt az utat választotta, és hogy egyébként a valóságban ez hogy volt.
Őszintén én ennek nem találtam nyomát ezekben a levelekben, meg leírásokban. Nagyon meghatóak egyébként a Gerda levelei ebben a könyvben. Tehát ő aztól kezdve, hogy a Lili megszületett, és elkezdett egy picit is önálló személyiségre szert tenni, őt megszerette, de úgy, mint valami lánytestvért, vagy barátnőt, meg ugye múzsája volt. Tehát, hogy azzal párhuzamosan, hogy Einár elkezdett halványulni, ő úgy szerette meg a Lilit, mint egy, tehát szeretettel, egy ilyen testvéri szeretettel. És ahogy meg az Einár elkezdett rosszabbul lenni, még ezt is leírta valahol, hogy van egy kis bűntudata, amért ő csalogatta elő belőle Lilit. Uh-huh. És egyébként ő meg, tehát Einárt nagyon szerette végig, és én nem láttam soha, hogy ő haragudott volna rá ezért, inkább részvét volt benne, és hogy a fájdalmait akarta csökkenteni, a Lilire meg nem haragudott, egyetlen egy ilyen epizód volt emlékeim szerint, hogy amikor már túl voltak minden műtéten, és valahol egy táj mellett elvonatoztak, és talán mondott egy olyat, hogy igen, ezeken a helyeken régen mi is sokat festettünk, és úgy ránézett a Lilire, és akkor hogy ezek már nem a mi vagyunk, és hogy akkor kicsit így elszomorodott. És itt a Lilinek is lett egy rossz érzése, de hogy körülbelül ennyi. És már a harmadik műtét környékén, illetve amikor beanulálták a házasságukat, akkor egy régi közös olasz, talán nem is katonatiszt, vagy diplomata, nem is tudom, de hogy egy olasz férfi, aki közös barátjuk volt, akkor már elkezdett udvarolni a Gerdának, és egymásba is szerettek, és ők össze is házasodtak, miután elváltak, és amikor az sokadik operáción túl voltak, akkor a Gerda az így, tehát ezt az egészet végig asszisztálta, néha visszautazott Párizsba, hogy az ügyeiket intézze, de hogy abban azért eléggé elfáradt, és el is utaztak Olaszországba együtt egy hosszabb időre, és onnan értesült például erről a negyedik műtétről, amiről már nem is szólt neki egyébként a Lili, hogy ne aggódjon. Tehát, hogy ő nem volt mellette végül, amikor meghalt, viszont az élettől függetlenül nem volt túl vidám, de hát egyébként azt is tudnék, hogy Gerda is ekkor már az 50 felé járt, tehát, hogy 85-ben született, és járunk 30-ban, akkor igen. Tehát, hogy itt már azért is egy középkorú nőről beszélünk, és a házassága viszont annyira nem sikerült jól, azt hiszem 3-4 év után elváltak, és hát Gerda pedig az az Art Deco stílusa, amit egyébként divat illusztrációkhoz, magazinokhoz is használt, ez egy kicsit divatja múlt lett, mert hogy ez egy kicsit ilyen futurisztikus, minimalista stílus lett a kornak a preferenciája, így aztán ő meg mondjuk így kivett a divatból, és hát így gyakorlatilag elszegényedve, és komoly alkohol problémákkal küzdve érte őt a vég, és egyébként szerintem nem tudta ő kiheverni egyébként Diana-nak az elvesztését, hiába tudták ilyen nagy szeretettel végigcsinálni ezt az egész procedúrát. Ami viszont egyébként engem egy kicsit megrázott, hogy mennyire másként kezdték el kezelni őt mondjuk a klinikán az orvosok attól kezdve, hogy ő nőként ébredt fel, mert mikor eljött a harmadik műtét, ami arról szólt, hogy petefészkeket ültettek be a hasfalába, amit egyébként be is fogadott a szervezete, és ő így fél, tehát hogy úgy elkezdett úgy nézni fel a professzorokra, mint valamilyen kis alárendelt kislány, akiket így alig mert megszólítani, meg alig mert tőlük kérdezni, és mikor végre rá mert kérdezni, hogy mi fog történni a harmadik műtétje során, akkor így kb. Intették az, hogy jaj, hát ne jártassa ilyen nehéz dolgokon a kislány, hogy hát hanem inkább élvezze az életet, mert hogy itt van. És például ő hónapokkal később egy idegentől kellett, hogy megtudja, hogy például azok a változások, amik elkezdtek a testében végbe menni, hogy megnőtt a melle, kerekebb lett a csípője, elvesztett egy csomó szőrzetet a testéből, ez ennek volt köszönhető, hogy bizonyos hormonális változások beindultak a testében. Viszont ezzel együtt is nagyon fontos azt látni, hogy őt olyan komoly atrocitás egészen eddig nem értett. Tehát, hogy nagyon sok barát és ismerős, nem beszélve az orvosokról, nővérekről, volt tisztában az ő helyzetével, illetve ezzel az Einár Lili kettősséggel, és ettől ő nem kapott megvetést sem, bántalmazást. Sőt, a tulajdon súgóra volt az, aki finanszírozta a műtétet, mert mindenki látta, hogy ebben a kettősségben annyira megrekedt és annyira szenvedt, hogy mindenki azt kívánta neki, hogy akkor valahogy oldódjon ez meg. És ugye később, már a műtét után, ugye már csak az volt a kérdés, hogy mondjuk, hogy reagál erre majd a környezet, hogy mert nem mindenki értette meg feltétlenül, hogy ez az a jár, hogy Einár már nincs. És hát ugye eljött ez az idő, amikor a harmadik műtét után el kellett hagyni a klinikát, és akkor először Gerdával együtt Dániába utaztak, ahol Einár nővérével találkoztak, ami egyébként egy nagyon megrázó találkozás volt, mert tehát Lilinek ő nem volt a nővére, ő megkérte ezt a nővért, hogy őt is kezelje testvérként, hogyha képes rá. A nővérnek pedig így el kellett fogadni, hogy neki most lett egy húga gyakorlatilag, és hogy nincsen többi a fivére, de ez végül működött, és tudott köztük lenni egy nagyon jó szeretetteli kapcsolat, és egyébként itt a nővére már elmondta neki, hogy ő valahol azóta sejtette, hogy ez a helyzet Einárral, vagy hát az öccsével, hogy amikor tolták együtt a babakocsit, akkor a nővére azért tartotta ott a kezét szorosan az övé mellett ezen a kis fogon, hogyha valaki jön, akkor át tudja tőle venni, mert érezte, hogy őt ez mennyire feszélyezi. És hogy volt gyerekkorukban egy olyan freudi elszólása, hogy ugye Einár mondjuk kicsit olyan vékonyka kis gyerek volt, és ezért őt mindig úgy hívta, hogy Lilleman, ami azt jelenti dánul, hogy kicsi ember, de amikor leírta ezt a szót, akkor egy ennel írta, és az anyukája szólt, hogy ez ebbe a manba két en van, és akkor mondta neki a nővére, hogy nem, mert az én testvérem csak férik férfi, tehát hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok azért. Az egyik bátyja is egyébként elhívta magához, aki szintén ilyen nagyon szeretettel ilyen fogadták, tehát hogy nem érte mondjuk a család részéről sem támadás, mondjuk a szülei egyébként ekkora már meghaltak, tehát ezt nem tudni, hogy ők mondjuk hogy reagáltak volna. Az Einárral közös női barátok is nagyon befogadottak voltak. Egyedül a férfi barátok nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és nem is fogadták el Lilit, de ők sem azért, mert azt mondják, hogy ez természetellenes, vagy gusztustalan, vagy hogy nem tudom, ilyet nem lett volna szabad csinálni, hanem hogy ők Einárt egy nagyon tehetséges, okos férfinak és egy nagyon jó festőnek tartották, és hát Lili egyébként ebben az akkori állapotában még egy kicsit olyan egyszerű, különféle érdeklődés körök nélküli lányka volt, aki leginkább a ruhákkal volt elfoglalva, és azzal, hogy ő csinos legyen, és hogy így nem értették, hogy ezért kellett meggyilkolni gyakorlatilag az ő barátjukat, hogy neki adját a helyét. Tehát, hogy itt sem azzal találkozunk, hogy fúj, de undorító vagy, vagy nem tudom, mit mondjuk ma felvonulásokon az ellenoldal tüntetőitől tudunk hallani. És a közvélemény sem úgy reagált egyébként, hogy ezt mondjuk várnánk, mert egyébként ez a történet azért ez kiszivárgott idővel, és hogy ne terjedjenek téves információk, végül ők maguk publikálták ezt a történetet, és hát egyébként a közvélemény az így, egy része az így azt mondta, hogy hát ilyen nincs, vagy hogy ez valami kamu bulvár sztori, másik része pedig így, hát ilyen, nem tudom, ilyen rajongói tábort képzett Lili körül, tehát hogy virágokat küldtek neki, meg egy csomó együttérző levelet kapott például nőktől, úgyhogy ott sem az történt, hogy neki zaklatói lettek volna, vagy hogy neki bujkálni kellett volna. És egyébként ezt a személyisége, amiről egyébként azt mondtam, hogy viszonylag kicsit ilyen egyszerű volt, aminek az is az oka, hogy ő ezen az újjászületett 28 éves nőként, pont azért, mert úgy érezte, hogy neki nincs saját speciális tehetsége vagy képessége, úgy érezte, hogy neki egyedül az jogosítja fel őt a létezésre, ha egy szép nő lesz. Tehát, hogy ezért foglalkozott egyébként annyit a sminkjével meg a külsével, mert hogy úgy érezte, hogy csúnya nőként így megérdemli mondjuk a megvetést, hogy ő miért szorított ki ebből a testből egy férfit. Tehát ez is egyébként annyira sokat elmond, hogy így mit tartottak akkoriban még főleg mindig női értéknek, vagy hát mi az, ami egy nőt mondjuk feljogosított a létezésre. De ugye ezt már Russo is megmondta, hogy a nő legnagyobb értéke az, hogy tessen a férfinak. Tehát ezt a ősi gondolatot azért Lili is vitte magával. De ettől függetlenül ő egyébként elkezdett érteklődést mutatni a saját jogán, például amikor elkezdett nem is festeni, de művészetet tanítani kislányoknak, vagy amikor elkezdett írással foglalkozni, és elkezdte leírni a vallomásait, ő így hívta. És akkor volt mondjuk egy olyan gondolat, hogy ő úgy érzi, hogy ő egy hidat épít, de egy olyan hidat, ami folyamatosan jár. Tehát, hogy ő ezzel próbálja megteremteni a jelene, a jövő és a múltja között a kapcsolatot. És akkor mondta neki az, aki később könyvkiadásra is ösztönözte, hogy ő nem csak a saját múltja jelene jövője között épít hidat, hanem így a nő meg a férfi lélek között is, mert valahol ő tudja, hogy milyen férfinak és nőnek lenni, és hogy ez annyira fontos lenne a társadalomnak, hogy valahol eznek a kettőnek az összehozása sikerüljön, tehát hogy még ott még nem is tudott róla, de szerintem pont erről a jungi animuszról és animáról lett volna szó, hogy Lili ebben tud segíteni, hogy ezt egy kicsit helyrerázzuk ezt a dolgot. Amire egyébként nem került sor, mert hát boldogságára és szerencsétlenségére ez a régi barát, ez a Claude Lejeune megkérte a kezét, mert hogy ő mondta, hogy ő Lilibe már régóta szerelmes, ami ennek őt megismert, és egyébként ez volt az első örök, amit megcsókolta egy férfi. És ő erre igent is mondott, de előtte még visszautazott Dresdába erre a női klinikára, mert azt akarta, vagy hát azt kérte az orvosától, hogy őt úgy műtse meg, hogy tudjon gyereket szülni, mert valahol, ha jól értelmeztem ezeket az önvallomásokat, ő ezzel is igazolni akarta a létezését, tehát hogyha ő már nem tud mondjuk úgy alkotni, mint korábban Einár, akkor ő így szeretne teremteni, vagy létrehoz egy új életet. És hát mivel azért az előző beavatkozások is elég kísérletiek voltak, tehát hogy csoda, hogy ezeket sikeresen véghez vitték, ahhoz képest már nem meglep, hogy ez már nem működhetett. Tehát, hogy egy 3 hónappal azt hiszem a műtét után, tehát az utolsó 3-ot már végig a klinikán töltötte, tehát vérmérgezés lépett fel nála, azt hiszem, hogy a végén szívmegállásba halt meg, mert egyszerűen a teste nem fogadta be ugye az új szervet, meg egyáltalán azt hiszem az 50-es években sikerült először kikísérletezni azt a szert, vagy azt a gyógyszert, ami mondjuk segít ilyen transzplantációs műtétek után az elfogadást, úgyhogy szegénynek így egy elég rövidke élet jutott, de pont valamelyik utolsó levelében írt, hogy ha nem is sikerül ez a műtét, akkor jó lenne, ha mindenki tudna, hogy ez a 14 hónap neki egy élet örömét adta.
Igen, ez a, hogy gyereket akar, ugye nagyon sokan azzal a résszel összemosva és kihangosítva, hogy amikor gyerek volt, már akkor is a babakocsit tologatta, meg nem tudom, emiatt nagyon sokan, mert ugye nem titok, hogy tegnap este beszéltünk róla, hogy a Micsoda anyák könyvbe, amit írunk, hogy abba belerakjuk el Lilit, mert hogy nagyon sok helyen ezt lehet olvasni, hogy igazából ő benne ez az anyaság nagyon mozgolódott, és hogy ő ezért is szerette volna ezt a műtétet, és akkor, hogy igen, ez egy ilyen jó sztori lenne, hogy a nő, aki férfi testben még a halált is, meg a nagy műtétet is bevállalta azért, hogy anya lehessen, de azért erről nem volt szó, hanem ez itt már csak a végén jött neki, hogy akkor esetleg az anyaság is.
Igen. Tehát, hogy azért ez egy ennél jóval komplexebb történet, igen.
Igen. De szerintem az egész története sokkal komplexebb, meg ez, amit mondtál például, hogy férfit is itt csókolt meg először, ugye a filmben is úgy van, hogy már az első, nem beöltözés. Tudom, ilyen buliba, amiben elmentek beöltözéskor, már akkor ő akkor pasizni, meg minden ilyenbe belekezdett, és nem úgy volt ez.
Viszont egyébként jó is, hogy mondod, mert amúgy meg pont ezen gondolkozunk, van valamelyik hallgatónak kedve megkommentelni a Micsoda nők voltak oltalon az ötletet, akkor tegye megkommentelni, de csúnya szó. De hogy egyébként azon is gondolkozunk, ugye, hogy olyan nőket is beleveszünk majd a Micsoda anyák voltakba, ami már előjegyezhető, és pont nem tudok reklámot beszélni, mindegy. Szóval, hogy mondjuk olyan nőkről, akik nem szültek gyereket, de hogy valamilyen módon megtalálták az anyaságukat, ugye te Frida Kahlót említetted, hogy ugye a képek, meg neki az állatoknak a szeretetében, hogy ő egyébként hogy találta meg esetleg ezt a...
Igen, meg hát egyáltalán az, hogy ugye azáltal, én valahogy hiszem azt, hogy azáltal már az anyaság útjára lépünk, hogy azt mondjuk, hogy gyereket szeretnék, és ugye Frida Kahlóban meg is fogant egy élet, és hogy én nekem is volt például olyan babám, aki végül nem született meg, de megfogant még a legnagyobb gyerkőcöm előtt. És hogy én valahol onnan számítom az anyaságomat, és hogy úgy gondolom, hogy Frida Kahlónak nem lett végül gyereke, de ettől ő még anya volt. És hogy én úgy gondolom, hogy jár neki egy pár sor ebben a Micsoda anyák könyvben.
Igen. Meg egyébként... Még azon is gondolkodtam, tehát, hogy ugye mondjuk, ha valakire anyaként tekintenek, vagy nem tudom, mondjuk egy Teréz anyára, vagy akinek van bármi olyasmi az életében, amihez akkora, nem is tudom, gondoskodással és szeretettel fordul, mint egy mondjuk egy anya gyerekéhez, mert szerintem tényleg az anyaságnak annyiféle módján lehet megélni, mondjuk, mert ugye az is egy teremtés, egy kreáció, hogy annyi mindent lehet teremteni úgy, mint ahogy mondjuk egy testedből egy másik életed, de ennek is rengetegféle más módja van a megélésének, és szerintem ez is olyan fontos lenne, talán erről már beszéltünk, hogy a női teremtő erőnek ezt a sokszínűségét, ezeket így újra egyenrangúsítsuk, vagy legalábbis kimondjuk, hogy ezek mind fontosak.
Igen. Lotti, nagyon-nagyon szépen köszönöm ismét, hogy máshogy, és úgy Isten igazából szerintem sikerült Lili Elvét bemutatni, ahogy még kutató munkám során nem találkoztam vele sehogy se, úgyhogy szerintem a hallgatók nevében is elmondhatom, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire így rendbe raktad a fejekben mindaz történetét, mindezt a gender, meg minden ilyen dolgot, mert szerintem így komplex és így teljes, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm meg, hogy az ötletet behoztam, mert ilyet volt, úgyhogy nagyon örültem, jó volt vele foglalkozni.
Nagyon szépen köszönjük, hamarosan találkozunk.
Sziasztok!
Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk, az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség erejével segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait, és a legjobbat hozhassák ki magukból, saját szabályaik szerint.
A műsor a Béton partnere.